A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában beszélünk majd többek között a Fehér Ilona nemzetközi hegedű versenyről és a Summer Festről is. A hegedű verseny és a fesztivál egyik alapító főszervezőjével, Kokas Katalin hegedű és brácsa művésszel. Mindjárt kezdünk, Hello Szami Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szami Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Akkor, ha befejeztem az iskolát, ha lesz gitárom, diplomám, és várhatom a nagy csodát. Boldog leszek akkor, ha felvettem a nagy hitelem. Mindegy, legyen bármi is, de a legújabbat megveszem.
Szani Rolanddal.
Nem talált annyi sok szépé, szemben ülve emlékré, játszadoztunk mesztelen. 2007 most az év, ha nem látnád, el nem hinnéd, hogy az idő, hogy szemtelen. A távolból, a tágas tét, zöld mező, a képzelet
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a klasszikus zene világában fogunk kalandozni. Főhajtás is lesz, legalább kettő, mármint a Fesztivál Akadémia Budapesttel kapcsolatban, de a részleteket mindjárt elmondja velem szemközt ülő Kokas Katalin hegedű és brácsembűvész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
Köszönöm, hogy itt lehetek ismét.
Na majd mindjárt beszélünk erről a főhajtásról, amit említettem, mert hogy idén azért vannak évfordulók, amire ti is odafigyeltek, de kezdjük azzal talán, hogy akkor imáron sokadik alkalommal kerül megrendezésre ez a bizonyos, mondjuk úgy, hogy hatalmas, világszintű dzsembori, amit ti álmodtatok meg a Barnabással.
De jó, ezt reklámcímnek is használtam valamit, mondasz, köszönöm szépen. 11. alkalommal lesz ez a Summerfest, és iszonyatos meleg van kint az utcán, és a Zeneakadémiának a terei pedig hűsek. Oh. És gyakorlatilag július 3-án a közönség, ha beköltözik, akkor július 13-áig igazából csak maximum aludni kell hazatérni, mert reggel 9-től gyakorlatilag folyamatosan programok vannak, és pont most csináljuk a próba beosztást, nem tudom kimondani ezt a szót. Képzétek el, hogy 170 diák érkezik 40 országból. Tehát ez egy dolog, hogy érkezik 60 szólista, ugye, akik tulajdonképpen mindegyik egy világsztár, de hogy azok a szólisták ezeket a diákokat tanítják és együtt zenélnek. Tehát ez igazából egy ilyen nagy összefonódás és egy nagy lehetőség a fiataloknak. És mindegyik mesterkurzusba belehallgathat a közönség, mindegyik próbába belehallgathat a közönség, és egy csomó ilyenfajta ingyenes koncert is van, amikor a diákok játszanak. Úgyhogy ez a 10 napos naptárunk, ez kb. Egy 3000 bejegyzés, úgyhogy most éppen ezen folyik a munka.
Ez borzasztóan nagy logisztika. Na, belegondolok abba, hogy leülsz a kis naptáraddal, a számítógépeddel, vagy leültök, ő már oda nem ér oda, őt még oda kellene betenni, jaj, hát akkor őt hova tegyük már, és akkor kevés a hely, túl sok az ember, nem rigyellek benneteket.
Ez nagyon izgalmas, egyébként olyan, mint a rablóra, milyen nagyon szeretem ezt a játékot. Az ember mindig a nagyokkal kezdi, úgy értem, hogy a nagy csapatok, a nagy művészek, a nagy csapatot itt most egy oktetnek elkezni, tehát mondjuk 8 ember játszik együtt, és akkor tudjuk azt, hogy most akkor, ha az a 8 ember ott játszik, akkor ugyanakkor abból az ember egy másik csapatba nem mehet át ugyanarra az időszakra, és akkor ugye elkezdjük a dolgot így reggeltől késő estig felépíteni, és ráadásul a koncertek alatt nem szervezünk próbákat, hogy az emberek képesek lehessenek egymást hallgatni.
Van pár kérdésem az iménti mondathajtóhoz. Kezdjük azzal, hogy mesterkurzus.
Igen.
Rengeteg fiatal érkezik.
Igen.
Megkapják, hogy kihez vannak beosztva, ti osztjátok be őket, vagy úgy jelentkeznek erre, hogy tudjuk, hogy kik lesznek, és akkor én meg tőle szeretnék, és akkor ezeket figyelembe veszitek a beosztást.
Ez tökéletes kérdés, már szeptember óta érkeznek az igények a zenész gyerekektől, illetve a fiatalságtól, és meghatározzák azt, hogy kikhez szeretnének játszani, és mi igyekszünk úgy elosztani őket, de ez a minőségüktől is, tehát én pontozzuk őket. Tehát megérkezik, és akkor van azt mondjuk, 10 pontot még senkinek nem adtam, mert az ugye a csúcs, de 9 pontosok nagyon sok művész van. Van olyan is, aki 11 éves és Csajkovszkij hegedűversenyt játszik, tehát hogy elképesztő a szint egyébként, és akkor igyekszünk rábeszélni őket, hogy ne egy mesterhez jelentkezzenek, hanem egy diák 4 önálló órát kap. Ez azt jelenti, hogy a 170 gyerek, akkor az ugye majdhogy nem ugye 750 körüli önálló mesterkurzus.
Azt mondtad, hogy pontozzuk őket. Ez azt jelenti, hogy akkor úgy kell jelentkezniük, nem csupán egy application formot kell beküldeni hozzátok,
bizony,
hanem hogy nem tudom, 1 perces, videó, 3 perces videót küldjetek el.
Nem, 2 komoly darabot beadnak karakterben különböző műveket, és akkor ezt hallgatgatjuk.
Mennyiből választottátok ki? Vagy mindenki, aki jelentkezik, az bekerülhet hozzá?
Nem, sok száz jelentkező van, és igyekszünk a legjobbnak lehetőséget adni, és hát szoktam mondani Barnabásnak, hogy édesfiam, mennyi gyakorolni. Minden meghallgatom ezeket a hegedűséget, hogy játszanak. Tehát tényleg nagyon nagyszerű emberekről van szó. És ez a jó érzés, tehát, hogy amikor az embernek az a kérdés, hogy na vajon mi lesz a jövő, meg hogy milyen a fiatalság, tehát, hogy ez egy nagyon jó tükörkép annak, hogy a fiatalság nagyon-nagyon rendben vannak a dolgok.
Ti vagytok ketten, akik megnézitek az összes videót, tehát, hogy minden rajtatok múlik, vagy van egy szakmai grémium, és akkor leosztjátok, hogy akkor több százan jelentkeznek, te megnézed azt a 30-at, te megnézed azt a 30-at, stb.
Én mindegyiket látom. Tehát, hogy
az elmúlt hónapja ide erről szóltak.
Az életem erről szól, de hogy ezzel nagyon jó, tehát, hogy megvannak a prioritások mindig. Amikor színpadon vagyok, akkor nem hallgatom a gyerekeket, vagy amikor a családa vagyok, akkor a családa vagyok, de hogy töltök minden nap időt azzal, hogy a fesztivál minden nap egy centivel fejlődhessen.
Említetted, hogy 10 pontot még senkinek nem adtál, 9-et már igen. Viszont ennek ellenére évtizedek óta benne, vagy mindenféle díjakat említhetnék a neved után, meg a
titulusod. Azt most inkább hagyjuk, légy szíves.
Igen. Na de hogy nyilván az ember, hogyha ilyen szakmai tudással ránéz egy ilyen videóra, akkor pontosan tudja, hogy akkor ő egy Isten adta tehetség, vagy lehet, hogy nem is kellene foglalkoznia ezzel.
Olyanok nem jönnek ide, akiknek nem kellene ezzel foglalkozni, tehát, hogy itt ide, tehát azt hiszem, hogy ha meglátják, hogy kik tanítanak, és kik a professzorok, és látják, hogy ők a világ legnagyobb zsűriének a legnagyobb mesterei, vagy akár csak említhetnénk, és már említetted az előtte, a fesztivál előtt zajló Nemzetközi Fehér Ilona Hegedű versenyt, oda is ugye jelentkezés alapján, videó jelentkezés alapján veszük fel a gyerekeket, de meglátják a zsűrit, és eleve, meg meglátják a versenyanyagot, és eleve nem jön az, aki nem üti meg azt a mércét.
Meglátják a versenyanyagot, és majd mindjárt beszélünk erről. Igen. A bizonyos Fehér Ilona Hegedű versenyről. Maradjunk egyelőre a Summerfestnél. Ott is van versenyanyag? Tehát, hogyha valaki jelentkezik, akkor ki van írva a kiírásban, hogy akkor ezt a művet kérjük, meg egy szabadon választottat, vagy amikor eljönnek, akkor azok a bizonyos művek, amiket ti határoztok meg, azokat fogják majd megtanulni.
A Summerfest anyagát nem határozom meg, de az a tapasztalatom, hogy mindegyik valamilyen versenyre készül. Tehát látom, amiket hoznak, hogy beleillik bizonyos jövőbeli versenyek anyagába, amit ők tökéletesíteni akarnak a nyáron.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kokas Katalin, hegedű és Brácsa művész, kezdődik nem sokára az ő és a férje nevével fémjelzett Summerfest, vagyis Fesztivál Akadémia Budapest, Kelemen Barnabás egyébként. A férje szintén hegedű művész, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk. Now we can cause, we make it our own.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kokas Katalin hegedű és Brácsa művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Kezdődik nem sokára a Summer Fest. Na de, ami korábban van és már elkezdődött, ez is hozzátok, vagy hozzád fűződik. És annyi minden, olyan sok fesztivál fűződik hozzátok, hogy lehetne még említeni Kaposvárt talán, meg van egy másik hegedű verseny is, ami már kicsit más jellegű korosztálynak, illetve V4-es élet a Magyarországgal határos korosztálynak szól, de hogy a Fehér Ilonáról van szó most, ami már elkezdődött, belecsaptatok?
Így van, az elődöntő zajlik, illetve lassan eredményhirdetés, 40 versenyzőt fogadtunk el, 22 év korosztály alattiak, de van 11 éves versenyzőnk is. Iszonyatosan nagy az anyag, tudom, én tettem össze, úgyhogy lehet engem szídni. Ez egy háromfordulós anyag, de az a helyzet, hogy az élet egy nagy verseny, és minél előbb, minél korábban bedobjuk a halacskákat a vízbe, annál biztosabban fognak úszni majd a nyílt vízen, és itt ez erre megy, hogy nagyon korai tehetség kutatás és tehetséggondozás is ez egyben.
Fehér Ilona nemzetközi hegedű verseny. Annak idején, amikor én még jártam mindenféle ilyen énekversenyekre, vers és prózamondó versenyekre, stb., akkor elmentem, elmondtam, hogy ha nyertem, akkor adtak egy oklevelet, örültem neki, hazamentem, nem járt vele pénzjutalom. Hogyha beszélünk a tietekről, akkor itt azt hiszem, hogyha valaki nyer, akkor talán még némi összeg is üti a markát.
Igen, bár ezek a dolgok, ezek elenyészőek szinte ahhoz képest, hogy mennyi munkát tesznek bele ezek a fiatalok és a család. Tehát, hogy igazából mire az ember ide jut, ahhoz rengeteg áldozatot kell hozni. Például nekem három növendékem indul, 12, 13 és 14 évesek. És gyakorlatilag ők szeptember óta folyamatosan és elég intenzíven dolgoznak azért, hogy egyáltalán versenyanyagot elsajátíthassák. És nem csak pénzdíj jár, hanem egy fantasztikus mesterhangszer is. Egyébként egy magyar hangszerész által Angliába készített hegedű az, amit két évre megkap a nagy díjas. És ezek fontos dolgok, tehát hogy azzal a hegedűvel egyszerűen könnyebben fog a pályán két évig boldogulni, és ez rengeteget számít.
Mindjárt visszatérünk ehhez a hegedű versenyhez, és elemezzük tovább, viszont ha már említed ezt a bizonyos mesterhangszert,
igen,
nálad is volt egy, vagy van még mindig, vissza kellett már adni?
Folyamatosan van nálunk mesterhangszer, azokon játszunk. A Stradivarius azt már visszaadtam, és most egy Testore hegedű van nálam, ez egy állami hegedű, ami egyébként az én Várimnál kettő éve idősebb hangszer. Barnabás Péngeig Várni Delcsizú játszik, szintén állami hangszer. Ez egy hatalmas lehetőség, hogy vannak állami hangszerek. Ez Magyarországon túl egyébként még Oroszországban volt divat. Most nem tudom, mi a helyzet, szerintem még most is. Tehát ez még egy régi
hagyomány.
Hogy is mondjam, hagyomány, igen, ami egyébként külföldön általában bankok adják, vagy hangszerbankok adják a műszernek. És ez a mesterhangszer, amiről én beszéltem, Draskóczi Gábornak a műve, aki egy ma már világhírű hangszerész, tehát mi magyarok nagyon büszkék lehetünk rá, hogy ő létezik, és nagy nemzetközi díjakat nyertek a hangszerei, és többek között egy ilyen hangszer az, ami most egy fődíj.
Amikor egy ilyen mesterhangszer oda kerül az ember kezébe, akkor, és nyilván millió hangszer volt már a kezedben, meg megszólaltad. Nem félsz, hogy nem tudom, jaj, rosszul fogom, meg jaj, lehetem, vagy jaj, valami történik vele?
Nem félünk. A gyerek az általában 5-6 éves korától fogva tanulja azt, hogy kell bánni a hangszerével, és egyébként folyamatosan tanítjuk önmagunkat, és megfoghatjuk-e ott, ahol a lak van, tehát, hogy mindig elpakolniatok be. Tehát vannak ilyen aranyszabályok. Aha. Tehát például a fiam, a Gazsi, aki most már 18 éves, és ővele még a mai napig viaskodom, hogy játszik, gyakorol, és akkor egy pillanatig kimegy mondjuk a konyhába, és addig ott hagyja a hangszert.
Mert ez a kanapéra, nem tudom.
Ott hagyja a hangszert, mondjuk egy jó helyen, de nem csukja betokot. És képzeld el, hogy például pont egy pár hete a kis testvérei fönt az emeleten a házban, egy parasztházban, arról kell beszélni, játszottak, és találtak egy kis fürdő pancsolókádat, egy kintit, fölvitték föl a hálószába, teletöltötték vízzel, és úgy gondolták, hogy majd vizesen lehozzák a kertbe. Hát nem sikerült, és kiömlött az egész. És beázott gyakorlatilag az alsó szint, azon a ponton, ahol a Zsi ott szokta hagyni, így a hegedűjét. Tehát, hogy vannak veszélyforrások, de hogyha az ember odafigyel és beteszi a tokba, amikor nem játszik, és úgy veszi ki, ahogy kell, akkor azért, tehát ezt tanuljuk 5 éves korunktól fogva, úgyhogy nem félünk tőle.
Még egy kérdés a hangszerre, aztán utána pedig visszatérünk majd a hengedű versenyre. Említetted, hogy neked is mesterhangszered van, illetve a Barnabás is egy másik mesterhangszeren játszik. Ilyenkor nem szoktatok átsingozni a másikért? A Barnabás nem szokta neked mondani, hogy nem adnád esetleg, hogy kölcsön, majd én azzal gyakorolok délután?
Annyira jó ez a kérdés. Én igazából nem szeretem a Barnusnak a hegedűjét annyira az én kezeim között tudni. Tehát, hogy valahogyan a hangszer az úgy idomul a gazdája, az meg a gazdája, ha gazdának nevezzük. Tehát, hogy a hegedűs az idomul a hangszerhez, és ez egy ilyen nagyon-nagyon olyan szoros kapcsolattá válik. Tehát olyan érzésem van, hogy én az én hangszeremet tudom kifejezni az én érzéseimet. És amikor kapok egy másikat, ha csak azért, hogy kipróbáljam, akkor az ember úgy kíváncsi, úgy megnézegeti, de úgy visszaágyik a sajátjára jó esetben, ha a saját hangszere jó hangszer. És amikor meg van egy olyan lehetőség, hogy na most kapsz egy hangszert ajándéba, ami egy nagyszerű hangszer, akkor tudod, hogy ez egy olyan út, egy olyan utazás, hogy neked teljesen másképpen kell, hogy nyitva legyenek a csatornáid, hogy egy új világban megtaláld önmagadat, mint hogyha költöznék külföldre, és akkor tessék most, akkor hol a pék, hol az ABC, meg minden, azt újra fel kell fedezned. Ez egy jó út, és az ember magából sok mindent utána tanul, vagy magáról sok mindent tanulhat, de én örülök az enyémnek, és ő pedig az övének.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kokas Katalin, hegedű és brácsa művész. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és természetesen folytatjuk a beszélgetést.
Ezt a kutyák széthorták, éjjel aludtál, vagy egy órát, higanygőzt lélegzel be, bele kell halni, ebbe most bele. Szerte foszlik az idő, gyorsan megy, ahogy eddig nem, reménykedésben jó vagy, remélem. Eltelik 2 év, léteznek, élnek, te vagy láthatatlan már rég. Szerte foszlik az idő, I'm
Ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kokas Katalin hegedű és brácsa művészül velem szemben a stúdióban, itt az A38-on a Duna hullámai. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Fehér Ilona, nemzetközi hegedűverseny és Summerfest, mindjárt visszatérünk rá, de még egy kérdés a hangszerekre, ugye te is mesterhangszeren játszol, és a kedves férjed, a Barnabás is egy mesterhangszeren játszik, és azt mondtad, hogy nem szoktátok cserélgetni. Amikor megkapod az akármelyik mesterhangszer, akkor viszont hozzá kell szokni, gondolom, hogy nem megy az első másodpercben az, amit utána majd fél évvel később meg tudsz rajta szólaltatni.
Illetve minden pillanat akkor változik.
Aha.
És az első pillanat is lett nagyon nagy élmény. Amikor a tesztorét megkaptam, akkor annyira ki voltam borulva, mert szörnyen szólt. Szörnyű volt. Tehát, ugye akkor vissza kellett adnom a Stradivárit, és akkor mentem, hogy van-e valami más hangszer, és ez az egy volt ott. És egyébként ezt a Keller András visszaadta, hogy kvázi ez nem jó.
Aha.
És akkor én elkezdtem rajta játszani, és teljesen, tényleg borzalmas volt. Akkor a Zsiga egy kis hang, vagy a Gazsi, bocsánat, a Gazsi fiam egy kis hangszere játszott, az övé jobban szólt. Aha. És akkor elvittem egy hangszerészhez, aki egyébként egy cimbalmos, de hogy nagyon ért a hangszerekhez. És egy kis villával kicsit itt megkocogtatta a lelkét, meg kicsit ott ugye van egy úgynevezett sound pose, egy lélek, amitől, aminek század milliméterekre függ, hogy ahol áll, milyen a hangja aztán a hegedűnek, és így kinyílt. Uh-huh. És akkor elkezdtem szeretgetni, tehát az ember a játékával valamilyen módon szereti a hangszerét. Ez egy nagyon érdekes kapcsolat, és tulajdonképpen napról napra azóta is fejlődik a hangja.
Na és akkor vissza ez a bizonyos hegedű versenyhez. Az van, hogy megvan a kiírás, említetted, hogy te állítottad össze, hogy ha valakinek nem tetszik, akkor majd keressen téged, és megbeszélitek. Na most az van, hogy ezek a bizonyos kották, ezek ott vannak, ezeket megtanulja a gyerkőt. Mi az, amit ilyenkor egy zsűri, egy szakmai grémium tud nézni? Azt, hogy pontosan eljátsza, nincs benne semmi, ami esetleg nem tudom, melléfogás, vagy rosszul húzza a vonót, vagy azt nézi, hogy akkor mennyire tudja átadni, mennyire van benne a lelkében az a bizonyos.
Ez így az egész teljes egészében, ahogy mondod. Nagyon fontos az, hogy a gyereknek az egyénisége. A gyerek, ugye nem mindig gyerekről beszélünk, tehát 22 év alatti fiatalokról beszélünk, hogy az egyéniség, az ki tudjon bontakozni, hogy azért bármennyire is verseny, de színpadon vagyunk, és a színpadon az ember nem dolgozik, hanem játszik. Tehát, hogy élvezettel játszik, és meri átadni azokat a dolgokat, amiket gondol róla, akkor van-e stílusérzéke, mert szándékosan úgy van összetéve, hogy egyik pillanatban mondjuk egy Paganini etüdöt kell játszani, a következő pillanatban például egy Telemann vagy Bach szóló szonátának egy tételét, vagy szonátázni is kell, sőt, kvártettet is kell játszani, ami nagyon ritka. Tehát, hogy hány vonos négyesnek a prim szólamában egy első tételbe be kell ülni, és el kell vezetni egy kvártettet, ami mondjuk egy 11 éves gyerek esetében valószínűleg élete első ilyen élménye. És azon felül például a döntőbe teljes Mozart vagy Bach vagy Vivaldi hegedűversenyt kell úgy vezetnie szólistaként, hogy nincs karmester. Ezek a dolgok, ezek embert próbáló feladatok. És azért a virtuóz darab is van, persze, hát azért mégse. Tehát, hogy nagyon-nagyon komplex a feladat, és hogy minden egyes feladat, a feladatnak hívjuk, a műtolmácsolás, akkor az adott műnek a korszakába be tud-e helyezkedni, az akkori szabályrendszerbe, át tudja ezt adni, de közben azért milyen a hangminőség, azért pontosak ott a olvasás, az intonáció, a ritmusérzék, de főleg az, hogy mit ad át, milyen energiákat ad át.
Az van, hogyha az ember már évek, évtizedek óta benne van a szakmában művészként, akkor kicsit nem tudom, szabadabban mer, tud hozzányúlni egy akármilyen darabhoz, és a saját szája íze szerint eljátszani, bármennyire is ott van leírva a kottában, hogy akkor mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Hogyha idősebb, akkor nyilván tudja, hogy mi az, ami megengedett, hol tud egy icipicit minimálisat, nem tudom, a saját szája íze szerint változtatni, hogyha jól fogalmazok rajta. A gyerkőcök mernek ilyet, vagy csupán ami a kottában van, azt akarják minél pontosabban eljátszani, vagy megengedik maguknak azt, hogy akkor én majd beleteszem a saját
szemét. Ez kell egy tehetséges gyerek és egy tehetséges tanár. Tehát én azt hiszem, hogy a tanár nem szólt, hogy idomítson, hogy olyan módon idomítson, hogy a gyerek csak azt csinálsa, amit a tanár mond, hanem nekünk tanároknak ki kell nyitni az ő gondolkodását, és hogy el tudjon indulni a saját útján. Ez nagyon-nagyon fontos. Közben a kotta hűség az is nagyon fontos. Tehát, hogy ott vannak a szabályok, de a szabályokon belül rendkívül nagy a szabadság. Sőt, a szabályok azok, amik igazából a szabadságot segítik.
Ezeken a bizonyos versenyeken, és most a Fehér Ilonáról beszélünk elsősorban, de utána jön majd a Fesztivál Akadémia is. Ezeken a versenyeken, vagyis hogy utánuk, utókövetés van, hogyha valaki megnyeri, vagy második lesz, vagy nagyon, nem tudom, tehetséges, de esetleg nem nyer semmilyen díjat, mert másban tehetséges, akkor utólag figyelitek-e, vagy kértek-e tőlük akármilyen, nem tudom, e-mailt, akármit, levelet, hogy sikerült-e az, amire nagyon készültél?
Abszolút van utókövetés, sőt, azokat a versenyzőket, akik nagy eredményeket értek el, folyamatosan hívjuk vissza. Tehát például Daniel Bulejev, aki nyertese volt talán az nem az ezelőtti, hanem az előtti Fehér Ilona versenyünknek. Ő például most már másodszor jön vissza művészként a fesztiválunkra, és folyamatosan figyeljük a pályáját. Leo Baumgarten azóta már Stradivari hegedűn játszik, nagy menedzsmentje van. Tehát gyakorlatilag a mi versenyünk volt az első igazi nagy versenye, és őt egyébként kifejezetten azért hívtuk a Fehér Ilonára, mert én például Bécsben együtt kamaráztam vele, ott ült mellettem, amikor a Zeneszkó Oktetet játszottuk, és mondtam neki, hogy fél neked ott a helyed, neked el kell jönni. Tehát, hogy nem elég az, hogy a verseny után követjük őket, már a verseny előtt már nézzük azt, hogy kik azok a fiatalok, akik a verseny szellemiségében amikor ott vannak, akkor erősítik a mezőnyt, és Leo óriási karriert futott be azóta. És ugyanígy sok-sok olyan művész van, akik most már elég komoly karrierrel rendelkeznek, és ott voltak nálunk.
Ezt még meg sem kérdeztem, de nyilván egyértelmű, gondolom én, aztán majd mindjárt elmondod a választ, hogy egy nemzetközi versenyről van szó, akkor a versenynek a nyelve, azt gondolom, angol.
Természetesen igen.
Mindenki beszéli, vagy kell tolmács?
Mindenki beszéli. Nem nagyon van precedens, hogy a kicsik közül bárki sem valamit nem értene. Ha igen, akkor azért ott van a tanára, az édesanyja, édesapja, akárki.
És akkor megoldják.
De nem volt. Tehát, hogy eleve az egész, még a prospektus is angolul jelenik meg.
Nagy drámák vannak-e? Mert hát nyilván mégiscsak fiatalokról, gyerkőcökről beszélünk, 22 év alatti fiatalokról, és az embernek nem tudom, 35-45 éves korában is tud rosszul esni, hogyha valamire nagyon készül, és tudja, hogy egyébként minden benne van a kezében, de nem azt a helyezést éri el. Gyerkőcöknél nyilván ez hatványozottabb, vagy fiataloknál. Tehát, hogy valaki tudja, hogy mindent beletett, de nem nyeri meg, és akkor nagy dráma, sírás, hogy akkor, pedig én úgy éreztem, hogy tudom.
Fel kell készíteni a gyerekeket arra, hogy aki elindul a versenyen, azok közül, ugye ha vannak 40-en, lesz mondjuk 2 első díjas, és az összes többi az nem első díjas lesz. És meg kell tanulni azt, hogy milyen érzés az, hogyha akár úgy vesztünk, hogy úgy érezzük, hogy nekünk nagyon jól jöttek ki a lépések. Tehát a mi pályánk az sajnos egyébként hosszú távon és mindig is nagyon szubjektív. De az, hogy ki, hogy játszik, tehát vannak bizonyos alapok, én azt tanítom a tanítványaimnak, hogy a legfontosabb támadási felületeket nem adhatják meg. Tehát az, hogy minden hang legyen tiszta, az, hogy legyenek minőségi hangok, az, hogy legyen egy megformált dallamív, az, hogy legyen meg az a gesztus, meg az a kiállás, ez megtanulható és kidolgozható. Még hogyha mindent meg is tett, sem biztos, hogy ki van minden lépés a versenyen, ez benne van a pakliban, tehát pont ez egy játék. Én azt gondolnám, hogy az a fontos, hogy a következő verseny már ki legyen jelölve. Tehát már beszélünk arról, hogy melyik lesz a következő, és hogy ez versenyről versenyre igazából azért megyünk, mert fantasztikus a versenyhez vezető út, az a felkészülés, az az elképesztő intenzitás, mert húzza őket a versenyszellem. És mondja Bartók, hogy a verseny az csak lovaknak való, nagyon nem értek vele egyet. Tehát, hogy olyan lelkesedés van, és ráadásul, mondom, 3 tanítványom, akik egy korcsoportba indulnak, és szurkolói egymásnak, és tudják azt, hogy most nem azon múlik a nagy, a hosszú élet, nem azon múlik, hogy ezt most éppen melyik nyeri meg, amelyik valamiért nem, amelyiknek nem úgy sikerül, vagy nem úgy értékeli a zsűri, az tanul belőle, és megy tovább.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kokas Katalin hegedű és Brácsa művész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Monoton kihagy a szív, szélvonom harcot ember, hiába vív. éber az elme, csak a test a test a gátja. A tegnapot becsomagoltuk szorosan a mába. Tudom, elég csak egy pillanatra elengedni a kormányt. Megremeg a láb, lelkem úcskatták holmány. Mikor azt hiszem, már kint vagyok, valami mindig visszaránt. Koravén gyermekben fúdokló tiszta lány. Hogyha nem ismerem, nem is félek tőle. Ha jól is laktam, én kérek még belőle. Ha nem vagy itt, nincs ki önmagamtól megvéd. Néha ide álmodlak még magam mellé. 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 Túl sok a hang, túl sok a fény. Túl vagy lassan a nehezén.
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kokas Katalin hegedű és Brácsa művészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello!
Mindig jó itt lenni, köszönöm!
Csomó kérdésem van még, és most már elsősorban a Fesztivál Akadémiával, a Summerfesttel kapcsolatban, hiszen a Fehér Ilona hegedű versenyről nagyon sokat beszéltünk, ami már tart. Na most úgy kezdtük a beszélgetést, azt említetted, hogy kint nagy a forróság, de hál' Istennek a Zeneakadémia termeiben hűvös van.
Igen.
A Szecskában nem biztos, hogy hűvös van, mármint hogy a Széchenyi fürdőben.
Oda pont azért megyünk, tehát a termálvízben a közönség este 9-kor beléphet. Mm-hmm. Ez kifejezetten a mi fesztiválunknak a keretében lévő különleges nyitvatartás lesz, és a művészek pedig, tehát a kinti medence körül játszanak, és méghozzá nem is ilyen lájtos műveket, tehát hogy belemutatunk mondjuk az izgalmasabb tételeibe, Bartók Vertetjének, vagy Duhnányi Szerenát, ez egy vonós trió, vagy esetleg Kodály Szoloszonáta első tétel, tehát hogy ötvös, kurták, tehát hogy ezek ilyen nagyon izgalmas művek, de azoknak csak egy-egy látványos tételébe, szegmensébe, és a közönség közben ott beszélgethet, nem a koncert közben, addig nem beszélgetnek, addig hallgatják a zenét, de hogy utána van büfé, méghozzá nagyon finom ételekkel, azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó szórakozás.
És ott rendesen benne vannak a medencében, kint hátul a kertben, és akkor az előadók pedig...
Mi körben?
Igen, van. De felöltözve rendesen öltönyben.
De hogy öltönyben van, aki fürdőköpenyben játszik.
Jó, de jó ez! Jó.
Öltöny.
Ezen kívül lesz egy csúcspontja ennek a bizonyos Fesztivál Akadémiának, amikor mondjuk úgy, hogy egy elég nagy szabású dolgot tesztek majd föl a színpadra.
Fratres?
Igen.
Az a záró koncertünk, tehát most július 12-e este a Zeneakadémia nagytermében lesz, de a Fratres az ugye Árvo Pertnek egy gyönyörűséges felemelő tétele. Ez azt hiszem, hogy azért is fontos nekem, mert ugye ez testvérek szó ezt jelenti, és hogy mivel 40 országból jönnek nagyon-nagyon különböző emberek, nagyon különböző gondolkodású művészek, de a zene egy olyan elképesztő nyelv, hogy bármit és bárhogyan is érzünk és gondolunk, de hogy mégis nem hogy minket köt össze, hanem mindenki más is, aki hallgatja. Tehát, hogy ez valami ott, abban a térben egy ilyen közösen átélt katarzis, az örökre kapocs. Na most egyébként az egy különleges dolog lesz, és nem fogom elárulni neked, hogy miért, de hanem azt mondom csak, hogy arra a koncertre muszáj eljönni, mert ott nagyon nagy dolgok fognak történni.
Ami viszont még különleges lesz, hogyha már ezt a szót említetted, én számtalanszor csináltam azt, hogy mezőségi táncoltam, amíg a Szalonna játszott.
Aha.
Az viszont nem biztos, hogy klasszikus.
Na most a nyitókoncert az mármint, hogy igazából a fesztiválnak az első nagytermi koncertje az július 4-e, ami egyébként pont a Amerika születésnapjára esik, tehát egy kicsit ezért gondolkodtunk azon, hogy Görsvin is lesz, Korngold is lesz, vagy olyan művek Rózsa, például Rózsa kettős verseny, illetve szimfonia koncertet, akik Amerikában nagyon befutott, és hát nagyon divatos komponisták voltak. Ez egyébként egy sztárparádé, tehát ha belegondolok, hogy eleve Puskár Júliának és Gringoldsnak is ugye Stradivária van, és elképesztő, fantasztikus karrierje, Fenyő László van ott Puskár Júli partnereként a Rózsában, de ott van a Radu a Moldó Dugóval, akik egyébként Enescu-t játszanak, és aztán, ahogy említetted, Pál István Szolon, tehát a Szali, ott van, aki azért egy kicsit a román Moldó Dugóra reagál magyar-román népitán. Szóval ez egy ilyen nagy ötvözet és nagy sztárparádé, és utána a közönség kimegy a Lisztérre, és ott kérlek szépen jön a Berez Pityu barátunk, és akkor hozza a táncosait, és akkor ott, és ez már egy ismétés, mert tavaly ugyanígy kezdtük, tehát olyan néptáncbuli volt. Tehát, hogy amikor elközel az, hogy a közönség is beáll, ott táncol 170 diák, és tanulják a magyar mezőségét, vagy kolotaszegét, szóval az nagyon nagy élmény.
Azt említettem egy szűk órával ezelőtt, hogy kettő főhajtás lesz. Az egyiket most említetted, ez Amerika születésnapja, ugye, július 4-e, pontosabban a függetlenség napja. A második pedig, hogy a magyar hegedű játszás előtt szeretnétek tisztelni, mert annak is évfordulója.
Igen, és nagyon érdekes, hogy nem is biztos, hogy sokan tudják, hogy még Schubert is azt a bizonyos trióját, amit elő fogunk adni, az például József Böhmnek dedikálta, aki gyakorlatilag a magyar hegedű iskolának az atya, és itt 200 éves hegedű iskolának a hatalmas világhírű tradíciójára tekintünk vissza, mert igazából valahol minden visszakötődik Böhmhöz, de ha megnézzük a programot, tele van Brahmszal, de miért? Brahmsnak titkos lakása volt Magyarországon. A legtöbb, már csak direkt Ausztriának egy kis fricska volt, hogy mennyi művét ősbemutatóként Magyarországon adott elő először, akár a Brahms kürtriót, amit kétszer is előadnak, és ez azért van, mert két kürtusunk érkezik, mind a kettőnek hegedű művész, vagy a szerelme, vagy a felesége, és így kétszer is előadjuk például a Brahms kürtriót, de a Brahms démoszonátát, tehát egy csomó Brahms mű azért, mert nagyon-nagyon fontos közünk van hozzá, hát, és aztán természetesen Dohnányi és Bartók és Ötvös és Kurtág művei folyamatosan ott vannak, és egy hegedű kiállítás keretében is emlékszünk, mert a Barnabás ilyen május 1-2-3 volt egy hatalmas nagyszabású maratoni koncertje, ahol mind a 9 hegedű versenyt eljátszott, amit magyar művészetnek dedikáltak, közöttük Csajkovszki, Sibelius, Bruch, és most nem fogom végigsorolni, mert elmegy a műsoridő, és hogy mindegyik magyar művészről lesz egy nagyon komoly kiállítás.
A legeslegutolsó kérdés most már a végére kezdődik, tehát a Summer Fest nem sokára, számtalan koncerttel, számtalan helyszínen, nem csak a Zeneakadémián, nem csak a Széchenyi fürdőben, a Music Centerben is ott lesztek, a BMC-ben is ott lesztek, szabadtéri koncertek is lesznek, mint ahogy említetted, népzenével, néptánccal, görcsvé, minden is előkerül, természetesen a nagy klasszikusok után, végigbogarászva a programot, az előadók között. Én a ti nevetekkel nem találkoztam.
Hát azért pedig játszunk. Nem az a lényeg, hogy most itt mi játszunk. Tehát mi azért házigazdák vagyunk, de azért Barnabás például a Csajkovszki vonós szerenádot vezényli a záró koncerten, és ott egy elég nagyszabású, tehát a diákoknak egy nagyszabású program van, illetve Bartók divertimentóját is vezeti, szintén külföldi gyerekeknek, tehát próbál inkább ilyen mentor szerepében részt venni, de azért Kirill Gersteinnel eljátszák Bartók másik szonátáját, és itt ez egy nagyon fontos dolog, mert Kirill, aki a világ egyik legfelkapottabb zongoraművésze, gyakorlatilag hazajár Magyarországra, mert a Barnabás a közös mestere, illetve közös mesterünk volt Rados Ferenc, a nagy guru, tehát hogy ők életében először játsszák Bartók másik szonátáját, és kifejezetten kíváncsi vagyok, hogy vajon Rados odafentről egy hatalmasat kacagja, és azt mondja, na gyerekek, ezt mi mindig nem értem, vagy pedig azt mondja, hogy azért büszkék lehetünk arra, hogy ott van egy ilyen közös szál, a Rados, ami teljesen különböző helyről Kirill, ugye a Szovjetunióban született, tehát orosz-amerikai zongoraművész Barnabás itt Magyarország, és az összekötő kapocs egy nagy mester, egy Rados.
Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, kellemes további szép estét.
Köszönöm én is. Köszönöm.
kegyetlen szegény. Törött cigaretta lettél, belső zsebemben hordolok, szív fölött tudat alatt, szív fölött tudat alatt hordolok. Engedj szabadon, veled maradok, én kalitka vagyok, égbolt nem lehetek.
Magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Kokas Katalin, hegedű és brácsa művésszel beszélgettem, a következő órában pedig Benkő Zsolt bluesgitárossal fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
A garázsból indult.
Zenéjén generációk nőttek fel.
Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
Ő nem más, mint...
Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Füleket a Petőfi Rádióra, mert azok a boldog, szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pianist, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
Magyarok.
Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
A Petőfi Rádióban.
Minden magyar.
A műsorajánló után...
A legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Vörös Domonkos.
Ez a Petőfi Rádió.
Holnap 42 foknál is melegebb lehet. Csak kisebb fennakadások vannak a vasúti és busz közlekedésben a meleg miatt. Ámokfutó gyilkolt Németországban.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Az M0-ás autóút északi szektorában az M2-es autóút csomópontja előtt egy kamion és egy személyautó ütközött. A 70-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az 1-es főúton Herceghalom térségében egy motoros és egy személyautó ütközött össze. A 22-es kilométernél a főútat teljes szélességében lezárták. Kerülni helyben lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Szerdai félig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkohol és koffein tartalmú italokat, illetve a cukros üdítőket, és lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. Alapvetően működik a vasúti és busz közlekedés az országban, ugyanakkor a hőség miatt vannak zavarok, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor a sinek hőmérséklete 50 fok fölé emelkedik, óvatossági sebességkorlátozásokat rendelnek el, ezek késéseket okoznak. A tárcavezető szerint az is probléma, hogy a régi járművekben a klímák nem bírják ezt az időjárást. Hozzátette, hogy az uniós pénzek hazahozatalával elindítják ezeknek a járműveknek a cserélését. A kormány rövidesen benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén egy Hamburg közeli kisvárosban, Stadéban. Az elkövető egy anyák és gyermekeik számára kialakított létesítményben követte el a mészárlást. A török származású gyanúsított indítéka vélhetően egy gyermekelhelyezési vita volt. A rendőrség őrizetbe vette a főgyanúsítottat, illetve két másik ember ellen is intézkedtek.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő is lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki, néha zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után...
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Idén már 34. alkalommal kerül megrendezésre a Gastro Blues Fesztivál Pakson. Ebben az órában e kapcsán Benkő Zsolt bluesgitárossal beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió. Petőfi.
Minden fontos.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Minden éjjel ugyanaz az álom, hogy égnek a képek a lábamnál, és érzem a testem leragad a földre futni, de nem látom át, és a hátsó kedvem minden éjjel csak képzelem el, ahogy busz hozzám, és minden lény egy ideig érzem fejemben halkamban odibál. Nézem, kérlek, hogy az élet megy tovább, pont mint régen, csak ébresz fel, igen, kicsikét félek a szörnyektől, amit rám hagytál, tudom, hogy a végén ugyanoda érünk, de oly hosszú most a magány, mert az árnyékon, a falamon, táncol velem át a tavaszon, ősszel fal a végén kavarom, és jövőre ugyanaz újra, mert minden éjjel ugyanaz az álom, hogy égnek a képek a lábamnál, és látom a testem leragad a földre, futnék, de nem látom át, és a hátsó kedvem minden éjjel, csak képzelem el, ahogy busz hozzám, és minden lény egy ideig érzem fejemben, halkamban odibál. Ősszel fal a végén kavarom, és jövőre ugyanaz újra, mert minden éjjel ugyanaz az álom, hogy égnek a képek a lábamnál, és látom a testem leragad a földre, futnék, de nem látom át, és a hátsó kedvem minden éjjel, csak képzelem el, ahogy busz hozzám, és minden lény egy ideig érzem fejemben, halkamban odibál.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is. Abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni. A blues-t vesszük most, vagy tesszük most fókuszba, és már itt ül velem szemben a stúdióban Benkő Zsolt gitáros, blues gitáros. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia,
Zsolt. Én is köszöntelek, és a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
A beszélgetésünk indító oka ez a bizonyos Gastro Blues Fesztivál, illetve piknik, mindjárt beszél. Róla, de egyelőre maradjunk a bluesnál, magánál, a műfajnál. Mennyire tud ez manapság népszerű lenni Magyarországon?
Hát körülbelül részarányosan ugyanúgy, mint más országokban, tehát ez egy réteg műfaj, ennek a réteg műfajnak mindig megteremtődnek az új hallgatói és azok, akik művelik, és ez már nagyon régóta levált a mainstreamről, és nem is valószínű, hogy visszakerül. A blues azért egy különleges műfaj, mert valamikor a 50-es, 60-as években az amerikai társadalmi helyzet miatt a blues annyira üzletileg és a fehér fiatalok lázadása miatt tulajdonképpen fegyverként előkerülve egy olyan társadalmi pozíciót vívott ki, ami semmilyen más népzenére a világon nem volt jellemző, hogy ekkora hatása lett volna. Akkor volt egy nagyon erős blues hullám, nyilván ezt a 60-as évek hippi kultúrája szintén felölelte, és tovább vitte ezt a dolgot, majd a 80-as évektől tulajdonképpen betendált abba a fajta réteg muzsika kategóriába, ahol a világon ma is így van. Megvannak a nagy fesztiváljai, díjkiosztói, a sztárjai, megvan a közönsége, de a mainstream szempontjából ezek már rétegnek számítanak.
Azt említetted az iménti mondataiban, hogy népzene. Amikor Amerikában felütötte az 50-es, 60-as években a fejt, és akkor utána népzenét használtál. A népzene nekem azt jelenti, hogy Pál István szalonna fölmegy a színpadra és játszik valamit. Vagy nem tudom, Bobán Orbán Márkovics fölmegy a színpadra, és akkor a saját népzenéjüket egy kicsit...
Dettó, ugyanarról beszélünk.
Ez ugyanaz, csak
ez
akkor...
Ez teljesen ugyanarról beszélünk. Az egészben az lett a különleges, csak hogy addig, amíg szerb népzenét többnyire szerbek játszanak, nem tudom én, spanyol flamenco, többnyire spanyolok, addig az Amerikában a blues zene mindenkinek a birtokába került, nagyon sok fehér fiatal választotta ezt. Ez lett aztán később a rock and roll korszak beindítója, mert ugye a középosztálybeli amerikai fiatalok az 50-es években elkezdtek lelkesedni az afroamerikai zene iránt, hiszen ez egy lázadási forma volt, mint a tiltott autóversenyek, a cigarettázás, a rágógumi, a szexuális szabadosságnak a keresése, és így tovább, és ezek közé ékelődött be a blues mint zene. Amikor viszont gitárt ragadtak ezek a fehér fiatalok, és elkezdtek játszani, lásd Elvis Presley, aki egy igazi blues arc volt egyébként, ez most már több életrajzi filmben is utalnak rá, de hát aki ismeri az ő történetét, az tudja, hogy ő nem fehérek között nevelkedett föl, szegény külvárosi részeken laktak, Memphis környéke, és ő belekóstolt az igazi afroamerikai kultúrába, sőt a barátaik szinte kizárólag ezek voltak, tehát Elvis igazándiból igazi bluesman volt, független attól, hogy az ezredes aztán mit művelt vele, ugye ezt látjuk a különböző szemszögekből, de Elvis mintájára még nagyon sokan ragadtak hangszert, vagy énekeltek, és ez a fajta muzsika már elszakadt egy kicsit a blues hagyományaitól, innen beindult tulajdonképpen a rock and roll korszak.
Azért tettem föl ezt a kérdést a népzenére kihegyezve, mert hogyha a blues népzene, akkor az én fogalmi kereteim egy kicsit összekuszálódnak, mert nekem Amerikában a népzene az a country.
Ami a bluesból jön. A country már egy fejlemény a bluesnak, tehát Amerikának nem volt tradicionális népzenéje. Az, amire te gondolsz, az valószínűleg a nagyon nagy számú ír bevándorló által Európából behozott tulajdonképpen ilyen angol száz harmónia világ, dallamvilág. Nagyon sok olyan ballada kijutott Amerikába, aminek ugye Dublinba megtaláljuk, a kocsmákba játsszák az eredeti változatát. Tehát tulajdonképpen a kivándorlási időszak miatt úgy is lehet mondani, hogy az európai kultúrának egy jó része kiérkezett az új világba, de tradicionálisan az ott lévő kultúrák, mint az indián kultúra, ami belterjes maradt, tehát nem gyakorolt hatást, a kialakult amerikai összegész muzsikára. Addig ugyanez nem volt igaz a bluesra, hiszen a délvidékeken az afroamerikai közösségeknek a hétköznapi szertartásai, esküvő, temetés, gyerekszületés, bármi, ezek mind zenével történtek, és ezek a zenék ott történtek a fehér gazdák körül, és hatással voltak a zenére. Mindannyiunknak vannak filmekből emlékei, vagy képei, amikor afroamerikaiak vasárnap délelőtt a templomba hulla elegánsan fölöltözve, teljesen átadják magukat a ritmusnak, és éltetik Istent egészen máshogyan, mint mondjuk nálunk egy katolikus templomban délelőtt, vasárnap délelőtt 10 órakor. A tartalmi rész az nagyon, a szakrális rész az ugye nagyon hasonló, de a kifejezési forma, formai megoldás más. Az ő életüknek a zenei kísérete, a zenei megvalósítása, ahogy népzeneként megélték a mindennapokat, és ahogy ők ezt kifejezték, az a dolog, a bluesnak a népzenei hatása, az minden Amerika földjén született zenének az alapja lett. Így például az általad említett country zenének is, hiszen az ott összekeveredett. Aha. És ott már nem az ír tisztaságnak megfelelő ekte ír zeneként ismerték meg, hanem sokszor előadásaimon szoktam mondani, hogy képzeljünk el egy tábortüzet, ahol ül ír, német, magyar, spanyol, portugál bevándorló, aki úgy dönt, hogy Amerikába fog élni, és ezek az emberek mind viszik magukkal a generális kultúrájukat. Viszont egy új világban senkinek sincs duplát érő szavazata. Ezek elkezdenek keveredni, egymásra hatni, és így kialakul az, amit mondjuk amerikai zeneként ismerünk, de ez egy nagy katyvasz valójában, és ezért van az, hogy a 90-es években végre Amerika felismerte, és kötelezővé tette az iskolákba a blues zene oktatását, mert felismerte, hogy ez az egyetlen azon a földön született formai zene.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Benkő Zsolt, zenész, bluesgitáros. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Forog a gép, szalad a kerék, lendületét nem veszi el. Valaki fél, pedig aki él, a veszélytől nem bújhat el. Fékezni kár, fékezni kár, most jön a legjobb rész. Fékezni kár, fékezni kár, mielőtt célba érsz. Még nem ez az egész, még valamit adok, nézd ott a hulló csillagok. Még nem ez a vihar, még nincs villám, valami még vár rám. Még nem ez az egész, még valamit adok, nézd ott a hulló csillagok. Úgy szállnak az égen ezer szám. Tép többé már nem múlik el, de ez is szép lehet, a tiéd csak lassan enged közel. Fékezni kár, fékezni kár, most jön a legjobb rész. Fékezni kár, fékezni kár, mielőtt célba ér.
Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Benkő Zsolt zenész, bluesgitáros ül velem szemközt a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Én is köszönöm szépen.
Azért, mint a bluesról beszéltünk, magáról a műfajról, illetve az eredetéről, meg hogy hogyan hatott egyéb zenei műfajokra, hogyan tarolta le az 50-es, 60-as és az utána következő évtizedeket, Woodstockban hogy jelent meg, stb. És hogyha már elterjed, és Magyarországon számtalan jó blues zenész van. A régiektől Hubu egészen az újakig, Lil G.V. Will és jó magad is közéjük tartozol, de hogy ez a világban mennyire tudott elterjedni, mert én például egyébként, nem tudom, kínai blues együttesről, vagy japán blues együttesről még nem hallottam.
Pedig rengeteg van.
Igen?
Igen, tehát én szoktam mondani, hogy még Grönlandon is biztos, hogy van, csak legfeljebb basszusgitáros az egy jeges medve, de komolyan, tehát elterjedt ez. Úgy kell elképzelni, mint amikor tavaszi szél egy friss termésbe magokba belekap és széjjel viszi. Tehát igazándiból ugye az Amerikának az a fajta törekvése, hogy meghatározó nagyhatalom legyen mindenféle szempontból, főleg ugye a hidegháború időszakában, ez azt is jelentette, hogy elég erőszakosan terjesztették a kultúrát is. Tehát azok a filmek, azok a ruhák, autók, zenék, azok a menők, ami onnan jön. És ez valamelyes sikeres volt, hiszen kezükre játszott az, hogy míg itthon ugye tombolt a szocializmus, bár talán már az én gyerekkoromban ugye inkább a kicsit kiengedett, csúsztatott kuplunggal ment most már a dolog, bár még az orosz tanárnő az én hajamat is le akarta vágatni, csak a rádióhallgatók kedvéért mondanám, hogy hosszú hajam van, és de már nem éltem meg azt, amit a tőlem pár évvel idősebbek, tehát begyűjtötték őket, meg mindenféle ilyen dolgok, de itthon tombolt a szocializmus. És amikor valami átjutott a vaskerítésen túlra, a vaskapon túlra, vasfüggönyön túlra, akkor arra lecsaptunk, hiszen az valami más volt. És ilyen volt a blues zene, ilyen volt a Lewis Farmer, ilyen volt a nem tudom én, a Mercedes autó, vagy bármi, tehát amikor felfedeztük a másik világot. Valójában azonban ez a vasfüggönytől függetlenül a világ minden tája felé lejátszódó. Japánban például, hogy említetted, óriási amerikai kultusz van. Tehát ugye divat, haj, zene, autók, stb. Tehát őrület. De nem kell messzire menni, itt van Ausztria vagy Németország, ahol óriási western kultúra van. Hatalmas fesztiválok, sörfesztiválok, irgalmatlan amerikai ökölsütés, meg minden, és itt van tőlünk pár száz kilométerre. Tehát őrület, hogy ez a dolog, ez tényleg sikeresen szét lett kürtölve a világba, hogy milyen az amerikai lét. És hát valójában az én generációm az inkább egy ilyen tiltás alá beszűrődő fényként kapaszkodott ebbe, de mivel eltelt több évtized, most már nyugodtan mondhatom azt, hogy ez engem a mostani életünkben is ugyanígy megtalálna a maga őszinte kifejezési formáján keresztül, a népzenei tisztaságán keresztül.
Hogyha leszűkítjük ezt egy személyre, rád, beszűrődött valahogy Magyarországra, 60-as évek, 70-es évek Magyarországra a blues, te hogy találkoztál vele, Zsolt?
Hát igazándiból idősebb srácok mutogattak nekem kazettás magnum, meg szallagos magnum.
Ez még a Csinibaba időszak, amikor a Csinibaba játszódik.
Hát talán már egy kicsit utána, bár imádom, és emlékszem egy csomó arcra még abból az időből, de én akkor még nagyon kicsi voltam, tehát nekem ez a zenei ébredésem, ez a 80-as évek eleje, illetve a 70-es évek vége, mondjuk azt lehet mondani, és tehát abba a Boniem, ezek voltak a mainstream, Demis Roussos hatalmas lepedőbe, ugye megáldotta ott a fél világot, nagyon jó volt, meg ne, és akkor természetesen hallgattunk Beatles-t, meg ilyeneket, és akkor a nagyobb srácok mondták, hogy te figyelj, hallottál te már Jimi Hendrixet? Én mondom, nem. Na gyere. És akkor irgalmatlan zenehallgatós délutánok, lesötétített ótvaros szobákba, nagyon gyenge hangminőségű felvételeken, többször a Szabad Európa Rádióból, például 80-ban, amikor meghalt a Bon Scott, akkor a Szabad Európa Rádió egy 24 órás AC/DC műsort adott le, ezt több barátom rögzítette. És hát ugye zavarták az adót, tehát néha volt, amikor eléggé csúnya, recsegős lett a felvétel, de ennek ellenére mi irgalmatlan zenéket tudtunk szinte meghallgatni, és aztán mentünk az Ecserire, a jugoszláv lemez piac, ugye ezek ilyen hamisított, vagy átnyomott lemezek voltak, ott aztán beszereztünk egy-két Cream, Hendrix, Led Zeppelin és egyéb dolga, és akkor közben a Magyar Rádióban például Göcei Zsuzsának és Nemesnek Péternek köszönhetően zajlott egyfajta hát kitekintés, amennyire lehet, és azokat mindig föl kellett venni. Tehát ott éjjel-nappal ott ültem a Magnó mellett, és ezek nagyszerű alapanyagokká váltak, mikor elkezdtem gitározni.
Elkezdtél gitározni, de hogy azt a stílust, amit te kerestél, te nem kaptad meg, mert ugye saját magad elkezdtél gitározni, aztán jártál iskolába is, de hogy az a stílus, amit te kerestél, azt nem tanították.
Hát nem, igen, akkor egy eléggé ortodox szemléletű zeneoktatás volt, és most, hogy részt veszek a populáris zene alapfokú tananyagának a létrehozásába, elindításába, most azt kell, hogy lássam, hogy bizonyos dolgok nem nagyon változtak az évtizedek alatt. Módszertani frissítés már akkor is jól jött volna, szerintem sok szempontból most is, de ezt így nagyon óvatosan mondom, mert ehhez ismerni kellene egy szakmát, ismerni kellene annak a szakmának a művelőit, ki kéne tenni az idézőjeleket, hogy nem mindenkire vonatkozik, és így tovább, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nem tanítottak olyan szellemiséggel zenét. Hát mondok egy apró példát, tilos volt nyújtani a húrt. Tehát nem nyújthattam meg a gitár húrját, ami ugye a bluesba az alapvető kifejezési forma, amikor fogok egy G hangot, azt fölnyújtom egy egész hanggal följebb ára, és közben egy olyan fájdalom zóna megmozdul, vagy egy olyan érzelmi zóna megmozdul az emberbe, ami arra nem mozdul meg, hogy a G hangról föllépek manuálisan egy másik ujjal az A hangra. Nem történik meg ez az érzelmi változás. A nyújtás során viszont igen, a blues ezzel tele van. Lásd Albert King, vagy B.B. Kingnek a híres vibrátója, vagy Stevie Ray Vonnak a dupla húros nyújtásai. Egyszerűen amikor lútbőr, amikor elindul a szőr a karunkon föláll. Ez az.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Benkő Zsolt, zenész, bluesgitáros. Itt szépici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Azt érdem, a szívem most már áll, egyszer a ritmus majd helyre áll. Nem kellene ide gyógyszerek, mert hogyha szemed nézem, szívem meg épp szurkál, engem is itt tart az SZTK. Lassan négy órája várok. Milyen kár időpontot nem találsz, hogyha szakad a szív, fejembe fúj a szél, hozzád indulnom muszáj. Kardiológus, gyerek, közelebbről vizsgálj, mert szenvedek. Csukódik a pulzus az égben, kint megvárnak az emberek. Stetoszkóp kik hideg, de a te érintésed tényleg oly meleg. Fény nélkül kapható a szerelem. A szerelem.
Haza indulnék én már rég, meg volt a labor az EKG. Érzem adnak a gyógyszerek, meg a szakszerűtlen módszerek.
Néha az anyám az ellenáll, angyal a jobbomon szembeszáll. Orvosi papírok nem kellenek, és a tények sem beszélnek. Milyen kár időpontot nem találsz, hogyha szakad a szívfejembe fúj a szél, hozzád
Rádió.
Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
Őriznek a falak, már semmim sem maradt. Csak az óra, ami mutatja, mennyi még, hogy lássalak. Kint egyre szakad az esernyők alatt. Szalad az is, aki nem siet, minden arc rejtve marad. Randevú hűvös Dunaparton, ölelj úgy, még örökké tartson. Hogy ez búcsúzás, vagy épp egy vallomás, az senkinek se tűnik fel, mert messziről csak
közben szabad, most végre szabad. Senki se hallja, Isztambul a város zaja, és lassan haza, még mindig szakad.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Benkő Zsolt, zenész, bluesgitáros ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia Zsolt.
Köszöntelek én is, és a hallgatókat.
Beszéltük a műfajról, magáról, a bluesról, beszéltünk arról, hogy te hogy keveredtél közel hozzá, arról viszont még nem beszéltünk, hogy már 34. alkalommal kerül megrendezésre egészen pontosan Pakson a Gastro Blues Fesztivál és Piknik. Na most két részből áll, mert van egy bemelegítő része, meg van az előadás része, hogyha jól mondom.
Hát igazándiból a fesztiválnak Pakson a Gastro Blues klubban minden bevezetőként hétfőtől vannak már koncertjei. Ezek a Gastro Blues Fesztivál rendezvényeinek számítanak, de a klasszikus fesztivál hangulat, tehát amikor az Asacsarnokban koncertek vannak, a templomi, illetve vasárnap a főzőverseny, az július 3, 4 és 5, tehát a hétvégére, általában július első hétvégére koncentrálódik. Így lesz ez most is. Tehát harmadikán fog indulni a program az Ase csarnokban. Ezek ugye a nagy színpados produkciók, és hát itt a tűzrókák kezdenek majd pénteki napon, aztán a Tűzkerék együttes, Szebényi Dániel és barátai követik, majd Takács Tamás bluesben. Ez lesz a pénteki napnak a nagy színpados koncertjei. A szombati napon a Puff Street Band fog játszani, ami a paksi alapfokú zenei iskolának a tanulóiból és tanáraiból álló zenekar, majd Tornócki Olexis zenekar, akik megint hoznak kőbányai zeneiskolásokat, végzős osztályt, hogy egy kicsit az új generációval is meg tudjunk ismerkedni, és ekkor utánuk lép színpadra Toby Lee az Egyesült Királyságból, aki az idei fesztivál sztár vendége. Toby Lee egy 22 éves fiatalember, akiről Joe Bonamassa azt mondta, hogy ő lesz a blues szupersztárja a jövőben, és nagyon nagy nevekkel játszott már együtt. Ő az a kis szőke kisfiú, akit nekem már, mikor ő 9 éves volt, már akkor elküldtek YouTube-on, hogy nézd már, hogy játszik bluest ez a gyerek, és akkor megnézte az ember, és tényleg kegyetlen, és ez a kisfiú azóta is nyomja, kétszer lett Angliában az év blues zenésze, nagyszerű blues rock lemezeket csinál, a saját zenekarával, a triójával fog érkezni a Gastro Bluesra, és tényleg zseniálisan játszik. Azt szoktam mondani, hogy 9 évesen lehetetlen, hogy valaki megélje azt, ami a bluesban azok mögött, a hangok mögött van, amit ő játszik. Ez ilyenkor olyan, mint amikor megnyílik egy csatorna, hogy már láttunk ilyet, amikor nem is tudom, valaki olyan tudás birtokába kerül, amire nem volt ideje, hogy ezt megtanulja, vagy kidolgozza. Ilyenkor mindig valami földön túli dologra gondolunk, de ez tényleg az. Tehát egy 9 éves gyerek nem tud úgy játszani, mint a Stevie Ray Vaughan, de igen. És ez volt Toby Lee. Úgyhogy ő lesz a szombati nap sztár vendége, és még ő utána színpadra lép a Don't Stop the Queen együttes, akik tavaly ugye Takács Máté énekessel, Takács Tomás fiával, akik tavaly óriási hangulatot csináltak, és szinte úgy közkívánatra kerültek be újra a programba. Ez lesz tehát a szombati asacsarnokos koncertnap. Amit még tudni kell, ugye, hogy vannak a templomi koncert kiegészítő rendezvényként, ez július 4-én szombaton 10 órakor van. Itt most a szakrális zene is a templomban helyet fog kapni, Boglárka, Glenn Kréka és Túri Tamás tolmácsolásába. Majd lesz egy ír Dublinban született és jelenleg Ausztriában élő ír fellépőnk is, Shane O'Farrell, aki egy énekes gitáros, nagyon-nagyon mély meditatív szövegeket és zenéket ad elő, tehát igazándiból, mikor rákerestem, arra gondoltam, hogy ez a ír kocsmazene lesz majd ilyen nagyon vidám csapkodás, sörös korsó, minden. Ehhez képest költészet számba menő szövegek és nagyon lírai megfogalmazás. Ő lesz a templomban, és én is fogok játszani, tehát Benkő Zsolt is játszik a templomban majd július 4-én. A vasárnapi nap, tehát a július 5-e, az a Kárpát-medencei Gastro Blues Piknik és jótékonysági főzőverseny. Azt kell tudni erről, hogy évek óta Visk ukrajnai község számára mennek ki a főzőjegyekből, a kóstolójegyekből befolyt összegek, sőt idén a Borbarát találkozón a borok kóstolásának az összege is ide fog kimenni. Itt azt kell tudni, hogy egyébként szinte a senki földjén megépült egy csodálatosan felújított óvoda, és jelenleg csak a háború miatt nincs tele gyerekkel, de amint lezáródik a háború, Visk gazdagabb lett egy csodálatos óvodával, ami szinte kizárólag a fesztivál köszönhető.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Benkő Zsolt zenész, bluesgitáros. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Utállak, mondja a tükörképem, én kikérem magamnak, nem úgy élem, neki balra a feje, nekem jobbra van. Hiába rázom, mást akar. Kalapban sose voltam az érem, másik oldalán fordítva kérem, ha így se tetszik, ugye nem fogok ragaszkodni, amihez nem tudok. Mert az izguljon, aki nem csinálja semmit, attól legyen őrült a tekintete, hogy a másik kezében ott van a kulcs, ami majd kinyitja. Elindul arccal a kijárat fele. Utállak, mondja a tükörképem, sarkon fordul és én nem is nézem, mert az ember az álomnak tagadja, hogy vele volt a legjobb kalandja. De megnőtt a kezem és a fejem is nagyobb, a cukorban mindig lábnyomot hagyok, meg pattanásokat a viharban, és úgy áll a haja, mint a hivatlan. Ezért utállak, mondja a tükörképen, pedig ugyanúgy keltem egész héten, ugyanúgy néztem magamra, gondoltam gombot a falakra. Aki nem csinálja semmit, attól legyen őrült a tekintete, hogy a másik kezében ott van a kulcs, ami majd kinyitja, és elindul arccal a kijárat fele. Mert az izguljon, aki nem csinálja semmit, ami majd kinyitja, és elindul arccal a kijárat, elindul arccal a kijárat, elindul arccal a kijárat fele.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
Égtelen tengeren jövöm a holnap, csónakon védtelen otthont a holdat, társam a tengerkék tükörkép nem beszél. Új helyek, új sebek, hullámok, völgyek, bármi fáj, várni kár, tovább kell jöjjek, mint ha nem fújna rám szüntelen szembeszél. Oda, hova szívem húz, nem vezet se víz, se ország út. Oda, hol a szemek fordult, nem mehetek én, részlet múlt. Próbálom álmomat szőni a mából, evezni sötét fellegektől távol, hinni, hogy partot ér, ki bennem él.
Forrás program a Petőfi Rádióban Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Benkő Zsolt zenész, bluesgitáros ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy
jöttél. Köszöntelek, és a hallgatókat is.
Gastroblues Fesztivál és piknik lesz egyébként 29-én kezdődik, pontosabban hát a bemelegítés kezdődik, mert 3-a, 4-e és 5-e, hogyha jól mondom,
így
a
van,
fesztiválnak
ez lesz
a napjai.
Igen.
Elmondhat már, hogy milyen fellépők lesznek, és akkor említetted, hogy a Tamásnak a fia, tudnélik a Takács Tamásnak a fia, illetve az ő zenekara is megjelenik, Don't Stop the Queen. Igen. És arra már beszéltünk, hogy a blues milyen műfajokat hogyan itatott át, meg hogy hogyan fejlődött, és az Elvist említette nem egyszer, nem kétszer is, hasonszörű nagy előadókat, énekeseket, zenészeket. A Queenben én nem sok bluest látok egyébként, vagy hallok.
Nincs is, tehát... Azt hozzá kell tenni, hogy a 34 éves Gastroblues Fesztivál megjelentetett olyan hát másodlagos kapcsolódással lehet a fesztiválhoz, vagy a műfajhoz kapcsolni, a fesztiválhoz elsődlegesen, és hiszen ha úgy nézzük a korábbi években, jó korábbi években, akár Szakcsi Lakatos Béla, vagy László Attila is fellépett, jazz, fellépett az ismerős arcok, nem blues zenekar, akkor fellépett, nem is tudom, még a külföldiek között is voltak olyanok, akik mondjuk nem feltétlenül a blues, hanem mondjuk inkább a korábbi beat generációhoz kapcsolódtak. A Don't Stop the Queen esetében egyértelműen arról van szó, hogy egy nagyszerű produkció, egy nagyon professzionális produkciót nyomnak, egy igazi nagyszínpados produkció, és tavaly, mivel óriási sikert alattak, így igazándiból visszajátszották magukat a fesztiválra. Mindig is lesznek olyan fellépők szerintem, akik nem ekte blues fellépők. Tehát ez szerintem egy 34 éves fesztiválnál már belefér, hogy a profil egy kicsit likvid.
Még egy-két kérdésem van a fesztivállal, illetve a Gastro Blues fesztivállal kapcsolatban. Említetted, hogy a templomi koncertek előadóinak a sorában jó magad is ott leszel. Most mi a helyzet veled zeneileg? Egyedül tolod szólóban, vagy van most együttes? Mert számtalan együttes van már a hátad.
Van együttes, és igen, a templomban egyedül fogok játszani, ami egy különleges alkalom lesz, mert én nagyon hiszek abban, hogy a hangoknak van története, tehát a hangok ugyanúgy elmesélnek egy történetet. A mai világunk annyira énekorientált, hogy aki instrumentálisan játszik, az mínusz 10-ről indul, tehát szinte, mintha nem lenne lift a garázsból, úgy kell felkapaszkodni a érdekeltség szintjére. És én nagyon hiszek a hangszernek és a hangok megformálásának abban a mögöttes tartalmában, ami ugyanúgy képes elmondani akár egy szerelmi, vagy egy történeti történetet, vagy egy bármilyen érzelmi állapotot. Ugye sokszor gyerekeknek, mikor játszok, akkor el kell gitározni a zöldborsó főzeléket, fasírta, azt is el tudom, meg a sült krumplit, ugye rántott húsival, ezt is el tudom gitározni. Úgyhogy tehát én nagyon hiszek abban, hogy a hangulatokat át lehet adni, és egy templomban erre különleges ilyen lélekemelő hangulat szokott lenni. Hát megmondom őszintén, minden évben sírunk. Tehát olyan gyönyörű koncertek vannak ott, hogy azt nem lehet kibírni. Tehát, hogy amikor a megfelelő helyszín találkozik a megfelelő felemelkedett zenékkel, az csodálatos. Úgyhogy én erre számítok idén is. Remélem, hogy közben azért látom a fogólapot, majd sírás közben. Tavaly is volt egyébként. Én megvallom őszintén, rám ilyen hatással is tud lenni a zene. Tudok őrjöngeni is, meg csapkodom a gitárt jobbra-balra, de valójában, amikor úgy megnyílik valami fölfelé, és jön az info, akkor nem tudja az ember, hogy mit csinál, csak olyan, mint egy villámhárító vezeti a dolgokat.
Említetted, hogy jótékony célja is van a fesztiválnak, a befolyt összegek azok mennek Kárpátaljára, Viskre, és egy óvoda már fel is épült. És akkor a következő kérdés az magához a főzőversenyhez kapcsolódik. Ki van írva, hogy akkor ebben az évben ezt kell megfőzni a különböző csapatoknak, tehát hogy kötelezően lefőzendő étel van, vagy mindenki azt főz, amit szeretne?
Vannak kategóriák, tehát van borkorcsolyák, egyéb ételek, legszebb főzőhely, közönségdíj, legtöbb kóstolójegy, az a közönségdíj egyébként, és külön díjak. Tehát igazándiból, hát én azt gondolom, hogy ezek a bográcsos, grill jellegű dolgok, ezek azok, amik ebben a nyári nagy melegben inkább így közösség formáló, de fantasztikusan jó a hangulata, hogy ezek a csapatok egymás mellett főznek. Van egy profi zsűri, azok nagyon felelősségteljesen végigkóstolják a dolgokat, és akkor több kategóriában adnak ki díjakat.
És akkor az utolsó kérdések egyike a végére most már, Zsolt, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. A blues, hogyha kimondjuk ezt, és a megfelelő előadókra, meg dalokra gondolunk, akkor szerintem az is kapcsolódik hozzá, hogy körülbelül kik hallgatják a blues-t. És akkor itt a kérdés, a fiatalok mennyire fogékonyak, a mai fiatalok a blues iránt?
Nehéz dolog, tehát 10 fiatalból 2, és ugyanazokból az okokból kifőleg, ahogy engem megtalált 13 évesen, vagy ahogy a szüleim generációját megtalálta az a zene az 50-es években, tehát igazándiból nem tudunk tömegekről beszámolni. A Gastro Blues Fesztiválnak a vendégköre évről évre természeti módon fogyatkozik, nagyon sok halottunk van, sokan megbetegszenek, nem tudnak eljönni, idősek. A fiatal utánpótlás nehezebben érkezik. A mai információs zajban felhívni a figyelmet valamire, ami esetleg érdekelheti őket, ez kimondottan nagy és komoly munka. az, ami akkor csak olyan volt, hogy vitte a szél a magokat, ahogy említettem, és engem például eltalált, és érző fülre talált, érző szívre talált, ez ma már kevés. Ma már menni kell iskolákba, közösségekbe, meg kell nekik mutatni a gyerekek. Vannak olyan műfajok, amiket nem hallottok rádióba, tévébe, nem a ti hibátok, ettől függetlenül lehet, hogy szeretnétek, tessék. Ez például a blues, ez például a jazz, ez a country, ezeket meg kell mutatni, és utána általában ugyanúgy van fogékonyság rá, mint a mi időnkben, meg az előtte lévő időkben, és remélhetőleg a jövő időkben is mindig lesz. Tehát mindig lesz olyan, aki azonnal érzi, hogy ez miről szól ez a dolog. Akár csinálja, akár csak hallgatja, el fog járni koncertekre, meg fogja venni az albumokat, el fog menni nagyobb rendezvényekre, ahol ez van. De nem könnyű. Nem könnyű a dolog, úgyhogy ezért is köszönjük, hogy például itt most veled lehetett a Petőfi Rádióba erről egy kicsit beszélgetni, mert a médiának is van ebbe szerepe, de butaság lenne rátolni mindent a médiára, hogy miért nem mutat meg mindent. Képtelenség. Az, ami most a tálcán van, a kínálati tálcán, az nincs médium, ami be tudná mutatni. Ezért az a feladat, hogy aki amivel foglalkozik, abba tegye meg azt, amit tud. Azért, hogy az újabb generációkat elérjük.
Zsolt, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen, viszontlátásra.
Hello, padló, hello, négy fal. A szobámban vagyok a fejem, zsiborog a bőröm, láng, remeg a kezem. Jönöm nincsen, élek ingyen, tusztom nincs, mi legyen velem, mintha csak álmodnám, hogy ez a jelen, mintha csak álmodnám, hogy ez a jelen. Zsiborog a szívem, láng, mi legyen velem,
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, amiben most jön egy adag ajánló. Egészen pontosan kulturális ajánló. Fekete Laci már itt van a stúdióban, hogy mi a mai menü. Ez most kiderül már, amit hoztál. Szia Laci!
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Médiaklikken is visszanézhető az Életképek című magyar sorozat, amiben maga az élet van a fókuszban. Közös örömök, bánatok, meglepetések, tragédiák és katasztrófák vesznek körül mindannyiunkat életünk folyamán. Ilyen családokról szól az Életképek című sorozat műsor. Ezt ajánlom.
Köszönjük szépen, Laci.
Köszi, Roli.
Eljátszottam a bizalmat, aztán eljátszottam, hogy nem izgat. Eljátszottam az éveket, eljátszottam, hogy tévedek. Aztán eljátszottam a pénzedet, és eljátszottam, hogy szétesek. Eljátszottam a bizalmat, és eljátszottam, hogy nem izgat.
Eljátszottam, hogy szeretlek, és eljátszottam, hogy jó veled. Eljátszottam titokban, eljátszottam, hogy féltelek. Aztán eljátszottam, hogy elmegyek, és eljátszottam a lényeget. Eljátszottam egy dalomban, eljátszottam, hogy vége lett.
Petőfi Rádió mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez.